Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva maradva, keressük ki és énekeljük a 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén Úristen, tiéd a dicséret. Helyet. És egészen Isten tiszteletünk végéig, ahogyan azt a nyári alkalmakon megszokhattuk, a himnusz énekléséig maradjunk is ülve. Keressük ki a 220. dicséretet, folytassuk ennek éneklésével Isten dicséretét, énekeljük az első, második és ötödik verseket. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan jó nekünk, kegyelmes Istenünk, elcsendesedni a te házadban, kiszagadni a világnak az zúgásából, zajából, rohanásából. Köszönjük neked, hogy előtted leborulva, a te fenséged előtt, téged magasztalva, itt és együtt lehetünk. Arra kérünk téged, hogy a te jelenléted által tedd ezt az emberi egybegyülekezést valódi Isten tiszteletté. És kérünk arra, hogy beszélgess velünk. Mutass számunkra meg a helyes utat, igazgasd a mi lépteinket, legyen valóban a te igéd lábainknak szövétneke. Hallgass meg, kérünk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk érdeméért. Amen. Az élő Istennek igéjét ezen a vasárnap délelőttön Mózes első könyvének 25. részéből olvasom, a 19. verstől a 34. verssel bezárólag. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél leányát, az Arám lábán húgát Paddan Árámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két nép van a méhedben, két nemzet válik ki bensődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. Aztán kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau ezt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték őt Edomnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog. Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, így adva el első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob megadott Ézsaunak kenyeret és lencse főzeléket, és ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Hány alkalommal fordult az elő veled életed során, hogyha tudtad volna előre, hogy mi lesz egy döntésednek a következménye, akkor teljesen másféleképpen döntöttél volna. Ma a legtöbb ember úgy él, minthogyha Istennek arról a bizonyos vetésről és alatásról szóló törvénye nem is létezne. Hogy tudnélik, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Nagyon sokan élnek irracionális döntéseket hozva, úgy gondolkozva, minthogyha csak az itt és a most létezne, minthogyha a most, a jelenben meghozott döntéseiknek a jövőre nézve nem lennének egyáltalán következményei. Első olvasásra a Mózes első könyvének 25. fejezetében lévő történet látszólag egyáltalán nem jelentőségteljes. Olyan, mintha a későbbi eseményekre egyáltalán nem is lenne semmiféle hatása. Azért szeretném megkérdezni, hogy amit így mellékesen felolvastam, úgy mit gondolsz, hogy a mai napig azt mondjuk, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, Holott a genealógia szerint azt kellene mondanunk, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Ézsaunak az Istene. Ez a kis jelentőség nélküli jelenet, amiről hallottunk ezen a délelőttön, pusztán csak ennyit eredményezett. Annyira szíven üt, amikor arról hallok, amikor szülők megelőlegezve szeretnek egy gyermeket a többi gyermekükhöz képest. Ebben a családban benne gyökerezik már a jövendőnek a problémája, akkor, amikor Isten igéje kijelenti, hogy az apa jobban szereti Ézsaut, mert szerette a vathúst, fene a gyomrát, az édesanyja meg jobban szerette a kisebbiket, mert az meg olyan otthonülő típus volt, aki az anyja szoknyájánál volt mindig. Elképesztő következményei vannak az ilyen rosszul szeretésnek. Ma arról szeretnék közöttetek beszélni, ami mindnyájunkat érint, a döntéshozásunkról, arról, hogy hogyan használja ki a mi ellenségünk azt, amikor a pillanatnak a gyengeségébe esünk, hogy igazából sohasem szabadna döntéseket hoznunk a pillanatnak a hevében, amikor éhesek vagyunk, amikor fáradtak vagyunk, amikor magányosak vagyunk, amikor mérgesek vagyunk, hogy az esetek 99%-ában ezek az döntések rosszak, átgondolatlanok, hirtelen indulatból, érzelemből meghozottak, és ezeket később megbánjuk. De az esetek döntő többségében már nem tudunk változtatni a következményeket. Nem tudom, hányan látták a Gyanú című filmet. Nem nagyon szoktam Hollywoodról beszélni, a szószékről, de talán itt megér egy leckét. Ez egy katolikus iskolában játszódó történet. Ajánlom mindenkinek egyébként, melegen a figyelmében. Igazából itt egy pletykás hölgyel beszélget a pap, akinek egyszer, mielőtt feloldozná, azt a feladatot adja, hogy jó, rendben, vezeklésképpen légy szíves, menj haza, menj fel a tetőre, az egyik legnagyobb párnádat hasítsd fel késsel, és aztán úgy az összes tollat úgy eresszét szépen a levegőbe. Megtörténik, az asszony visszamegy a gyóntatójához, és akkor most azt mondja el neki a pap feladatul, hogy jó, rendben, akkor mielőtt feloldoználak, most menj szépen haza, és gyűjtögesd össze az összes tollat, amit kiéreztettél. És erre mit mondtad? Ez képtelenség, ez lehetetlen. Pontosan. Azok a szavak, amelyeket te meggondolatlanul másokról mondasz, sokkal gyorsabban, sokkal messzebb jutnak, mint bármi jó, amit valaha is mondtál. És ezeknek a következményét te megváltoztatni nem tudod. Mindazt az átkot, mindazt a rosszat, amit ezzel okozol, igazából jóvá soha nem teheted. Arról kívánok ma közöttetek beszélni, hogy milyen az, amikor feláldozzuk a jövőt, a jövőnek az áldásait egy adott pillanatban. Amikor úgy tűnik, hogy az egy jó döntés, az egy megfelelő döntés, talán még helyesnek is szűnő döntés, de alapvetően a téves döntés. És noha azt énekeltük, hogy bocsáss meg Úristen ifjúságomnak vétkét, ez az igehirdetés nem csak a 16 éveseknek, vagy a 20 éveseknek szól. Hidd el! Tapasztalatból mondom, hozhatsz te véglegesen rossz döntéseket jóval később is. Feláldozzuk a jövőnket akkor, ezzel együtt álmainkat, reménységeinket, kiváltságainkat, a lehetőségeket, szeretett kapcsolatokat, amikor teljesen figyelmen kívül hagyjuk az életnek az igazi értékeit, az igazi prioritásokat. Márpedig ezt tesszük, minden egyes nap. Ézsau számára ez az első szülöttségi jog volt. Ha önmagában a név, az elnevezés nem lenne magától értetődő, azért azt hadd fűzzem ehhez hozzá, hogy ez mivel járt. Ugye az elsőszülött fiúnak kiáró megbecsülés, már életében a megkülönböztetett tisztelet, természetesen miután a családfő, az atya, a törzsnek a feje elhunyt, ő veszi át az egész nagy család fölötti vezető szerepet. Ezen túlmenően jó, ha emlékezetünkbe idézik, hogy ebben az időben még nincsen egy elkülönített papság, nincsenek léviták, nincsenek papok, nincsen templom, még csak szent sátor sem. Ebben az időben a családfőnek a kötelessége az, hogy közben járjon Isten előtt az övéért, és az ő bűnékért áldozatot mutasson be. A családfő ma is, jó, hogyha tudják a férfiak, a család papja. A te kötelességed a tiédért könyörögni és közben járni. Amikor az elsőszülött feladja ezt a jogát, ezt az elképesztő kiváltságot is eldobja magától. És ne beszéljünk arról, hogy természetesen minimálisan kétszeres rész jár az elsőszülöttnek az atyai örökségből. Tehát vagyont is jelent. Ézsau számára az az igazi érték az életben, a születési jogánál fogva ez járt. Iker gyermekek közül ő az első. Egy néhány másodperccel, de megelőzi az öcsét, és ezzel valami elképesztő különbség van ő közötte és a testvére között. És mi történik? Egyszer hazajön fáradtan, üres kézzel egy vadászatról, és eladja nem többért, mint egy tál lencséért. Azt mondhatod, hogy te külső szemlélőként soha nem tennéd meg azt, hogy azt a legértékesebb dolgot, ami téged különlegessé tesz, ami mások fölé helyez, ami szinte egy előkelő státusszal ajándékoz meg, ezt a dolgot ilyen olcsón eldobnád magadtól. Ő a pillanat gyöngességében, éhesen, egy pillanat alatt meghozza a döntést, és eladja a jövőjét annak minden áldásával együtt. Hadd kérdezzem meg tőled ezen a reggelen, hogy mi az a te életedben, ami úgy kínálja magát, ami úgy előtted van, amit megkaphatsz, ami a tied lehet. És biztosan élvezni is fogod egy ideig. Mi az, amin gondolkodsz? Mi az, amit fontolgatsz? Mi az, ami kínáltatja veled magát, ami mégis valami ilyesmi lenne a te életedben? Hogy ha azt megszerzed, ha azt megkapod, valami mást beáldozol a te jövődet illetően. Hogyan lehet egyáltalán összehasonlítani egy tál ételt vagyonnal, örökséggel, pozícióval, befolyással, hatalommal? Ugye nem lehet? Soha az életben nem tennéd ezt meg. Így külső szemlélőként természetesen soha. De mi van akkor, amikor a te életedben jön el a gyengeségnek ez a pillanata, amikor nem gondolkodsz tisztán, amikor valami így befolyásolja a te döntéshozatalodat, amikor hirtelen nyomás alatt kell döntést hozni, akkor vajon helyesen döntesz-e? Mi nagyon gyakran figyelmen kívül hagyjuk a legfontosabb értékeket, figyelmen kívül hagyjuk Istennek az időzítését, Istennek az akaratát, egész pontosan, az ő jóváhagyását kérjük valamire, amit már mi régen eldöntöttünk, amit nagyon régen, nagyon hosszú ideje akarunk, de tudjuk, hogy az Istennek nem tetszene. Vagy nem akarja megadni, vagy nem akkor akarja megadni, de kivárni képtelenek vagyunk. Szeretném, hogyha szemünket ebben is Jézus Krisztusra emelnénk. És figyelnénk arra, hogy a szolgálata megkezdésétől egészen a kereszthalálig minden egyes döntő lépés és tett előtt mindig figyel az atya tanácsvégzésére, vezetésére és időzítésére. Feláldoznád az egészségedet? Feláldoznád az állásodat? Feláldoznád a karrieredet? Egy gyönge pillanatban, ó, hányan hoznak rossz döntést, és esnek meggondolatlanul talán teherbe, kapnak el valamilyen betegséget, vagy egy félrelépéssel tesznek tönkre egy otthont, családot és házasságot. Minden nap történik körülöttünk ilyen. Látod, az embereknek egyáltalán nem számít a jövő. Egyáltalán nem számít a holnap. És ez súlykolja belénk a világ, és ennek a világnak a fejedelme, hogy élj a mának. És az emberek eldobják a legféltettebb és legnagyobb kincseiket egy gyönge pillanatban, egy tál lencséért. Mi kockára tesszük és feláldozzuk a jövőnket, terveinket és álmainkat, a mi reménységünket egy gyönge pillanatban, amikor a mi étvágyunk veszi át az uralmat a mi életünk felett, ez uralkodik rajtunk ahelyett, hogy Isten lelke irányítana és uralná az életünket. Nyilván azok számára, akik Istent nem ismerik, innentől kezdve ez a néhány mondat talán kínaiul hangzik, Isten gyermekei tapasztalatból mondhatják, hogy Isten lelke az, aki szállást vesz bennünk, hiszen ez a hús és vértest Isten lelkének temploma, egy olyan hallatlan és csodálatos együtt élés, szimbiózis kezdődik el, hogy noha még ebben a testben élünk, de valójában ez a fölülről származó isteni erő, Isten lelke az, aki uralja a mi életünket, aki irányítja a mi lépteinket, aki tanít, aki vezérel, aki oltalmaz, aki vigasztal. És egy helyen azt mondja róla az ige, hogy ő nem csak a fiúság lelke, hanem a józanság lelke is, sőt, az önuralomnak a lelke is. Mindannyiunk életében ott vannak vágyak. Ott vannak ezek a bizonyos étvágyak, és ezekkel önmagukban nincsen semmi baj. Mindenkinek az életében vannak ambíciók, vannak tervek, vannak álmok, amiket szeretnénk elérni, ami hajt minket, ami ösztönöz bennünket, motivál minket. Ezekkel nincsen semmi baj, ezek Isten szerint valók. A baj ott kezdődik, amikor ezek veszik át az uralmat az életünk fölött, amikor ezeknek a beteljesítése fontosabbá válik, mint Istennek tetszeni, Isten tervét a mi életünkben végrehajtani, amikor az ő akaratában járni. Itt lesz az igaz, hogy valaki az étvágya kezd uralkodni Isten lelke helyett. Egyik döbbenetes példa az Ószövetségben, ma szinte teljesen az Ószövetségről fogunk itt szemezgetni, Sikem hercege. Nem tudom, hogy valaha olvastuk-e a sikemi vérfürdőnek a történetét. Nagyon lélekemelő történet. Ennek a városnak, ennek a város államnak van egy elkényeztetett hercege, aki meglátja Jákobnak az egyetlen leányát, ugye a 12 fiú mellett ne felejtsük el, hogy Leától született egy leány is, de nem tud várni. Nem tud udvarolni. Nem tudja megkérni. Elveszi. Megbesteleníti. Hát aztán már megkéri feleséggel. A lényeg ez, hogy tipikusan egy olyan példa, akit a vágyai, az étvágya vezérel és ural. Akinek minden kell és azonnal kell. Mert megszokta, így nőtt fel. Bármire ránézett, bármit megkívánt, azt megkapta. Hát megkapta azt is, ami ezután következett. Az étvágy és a vágy sokszor nem tud várni, A szeretet azt tud. A vágy nem. A szeretet igen. Ez az ifjú nem szerette azt a lányt, akit meglátott, csak megkívánta. Ennyi különbség. Ami körülöttünk történik ebben a világban és a mi életünkben is, amikor a vágyaink veszik át az uralmat, mindig ott lebegnek előttünk ezek a sürgető, a döntéseket ösztökélő ilyen jelszavak, hogy vigyázz, mert lemaradsz. Vigyázz, mert kimaradsz. Valami vágyat kelt benned, hát légy boldog. Boldog akar lenni mindenki. A boldogságot keresi, ezt űzi hajtja, hogy megelégedett legyen az életében. Családi életében, párkapcsolatában szeretne egy stabil hátteret, otthont, amivel még egyszer nincsen semmi baj. A gond ott kezdődik, amikor nem Isten lelke vezérel. Nem tudom, értjük, hogy miről beszélek ezen a délelőttől? Nem sok reakciót látok a szemekből. Folytassam, vagy hagyjuk abba? Jó. Nem mondta ki senki, hogy nem úgy, hogy akkor hát nincs más, akkor folytassuk. Ézsó hazaérkezik egy vadászatról. Üres kézzel, éhesen, fáradtan. Egészen addig eljut, hogy azt mondja, hogy olyan éhes vagyok, hogy majdnem meghalok. És azt mondja magában, hogy mire való nekem az az első szülöttségi jog, állandóan ilyen életveszélyes helyzetekben forgolódom vadászként, minek az nekem? Nagyon-nagyon téves megközelítés és okoskodás. Igen, odakin volt, elbukott abban az értelemben, hogy nem járt sikerrel, és biztosan nagyon mérges volt emiatt az egész helyzet miatt. Egyedül volt, magányos volt, és amikor megérkezik, hirtelen megcsapja a testvére főztjének ez a nyálcsurgató illata. Adj ebből nekem ennem. Egészen döbbenetes az, hogy valakinek az, hogy hanyadjára születik, hogyan meg tudja határozni egész sorsát, egész jövőjét. Annak idején a Czeisel Endrének volt egy döbbenetes műsora ezzel kapcsolatban, hogy hogyan befolyásolja valakinek az egész életét az, ha valaki elsőszülött, hogyha középső gyermek, vagy hogyha a legkisebb. Hogy az elsőszülöttekre gyakran, mivel ők egy-kék egy ideig, jellemző egy picit egy fajta önzőség, de aztán ők lesznek az önállóbbak, a felelősségteljesebbek, akire rá lehet bízni a kisebbeket is, hogy vigyázzon az ott esetben a fiatalabbakra. És jöttek a döbbenetes példák, hogy a történelem nagy vezérei, vezetői közül mennyien voltak elsőszülöttek. Hogy a középső gyermek hogy tud lefelé is és felfelé is helyesen kommunikálni. Hogy megtalálják a helyes szót a felnőttekkel is, meg a kisebbekkel is. És persze a kicsik, akik általában a kis gyámoltalanok, akikre úgy óvatosan vigyázni kell, ők a kis kedvencek. A Biblia nem hímez, hámoz, tökéletes példákat ad erre a mai történetünkben is. Itt van Jákob, még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, azt mondja az ige, hogy nem csak, hogy tusakodnak az anyjuknak a méhében az ikrek, hanem a születésnél is, mint a mai úszók, egy benyúlással szinte lemarad. Ezen múlik, hogy nem ő az elsőszülött. És figyeld meg, hogy egész gyermekkorában és egész fiatal felnőtt életében úgy él, hogy csak a megfelelő alkalomra vár. Figyeld meg, hogy amint prezentálja magát a lehetőség, hogy a testvére egy gyönge pillanatban jön hozzá egy kéréssel, azonnal kész, hogy rendben, egy feltétel. Figyeld, egész döbbenetes, félelmetes, abban a pillanatban, adj nekem ennem, oké, add el az első szövetséget. Micsoda? Normális vagy? Hát hogy lehet ilyet kérni? Egyből kész van vele. Valakik úgy fordítják ezt a nevet, Jákob, hogy sarokfogó, hallottuk, mások pedig úgy, hogy csaló. Jön majd még a 27. fejezetben egy még nagyobb szemfényvesztés, ami valóban az lenne, ha az apjuk nem lett volna márvak, ugye az a kis preparálás a kezekkel. Csak szeretném jelezni, hogy van itt egy párhuzamos történet Ézsaué mellett, Jákobé, hogy ezeknek a tetteknek is meg lesz a következménye, majd őt is átverik, ugye majd a leányokkal, Ráhellel és Leával, ő is majd évekig, hosszú évekig szolgál büntetésből azért, mert nem azt adják hozzá, akit el akart venni. És majd neki is meggyengül egyszer a szeme, de hagyjuk ezeket a további történeteket és gondolatokat. A lényeg az, hogy ebben a pillanatban, és figyeld meg, hogy fel tudja használni a gonosz az embert, amikor egy keserűséggel a szívében él hosszú ideig, hála Istennek, Isten viszont fel tudja használni a gonosznak és a gonosznak a cselekedetét is. Egy pillanat gyengeségében villámgyorsan gondolkozik és cselekszik és követel. Azért a semmit érő tál ételért kéri azonnal a legértékesebbet. És Ézsau a pillanat gyengeségében rossz döntést hoz, tragikus döntést hoz és eladja az elsőszülöttségi jogot. Azért, mert az étvágya uralkodott rajta, feláldozza a jövőbeli vagyont, a családon beli pozícióját, kiváltságait, mindent, amit elérhetett volna, minden, amit megtehetett volna, Isten tervében a jövőben. Mindent feláldozott. Jó volt vajon az a egy talentse? Finom lehetett? Vajon megért ennyit? Létezik olyan csodálatos és finom étel, amit elédbe tehetnek, amit, hogyha egy kívülről nézve, szárazon szemléled a dolgokat, megéri ezt az árat? Biztos, hogy nem. Mennyi ideig tart elfogyasztani egy levest? Egy tál ételt, amikor éhes az ember. Láttál már éhes ember tenni testére? Voltál már éhes, és ültél le úgy le, hogy na csak valamit tegyenek elém? Mennyi ideig kóstolgatod, hogy egy picit még fűszerezni kéne, kis sót hozzá, vagy valamit, ugye? Nem. Minél hamarabb menjen le, ugye? Ez a lényeg. Szűnjön meg az éhség. Leesett a vércukorszint, cukorbetegek tudják, hogy ez milyen csodálatos, áldásos állapot. Mennyi ideig tart megenni egy tálencsét? Jó, még kapott hozzá egy darab kenyeret és egy szelet kenyeret. Egy perc? Fél perc? És gondolj bele, hogy mit adott oda érte. Hogy mit áldozott oda érte. Az ige azt mondja, evett, ivott, felállt, aztán ment a dolgára. Ennyire semmibe vette elsőszülöttségi jogát. És hirtelen a pozíció is eltűnt, ezzel együtt a jövő, annak minden áldásával. És ennek fogjuk látni a következményeit messze, messze a távoli jövőben. Vágyfülű gyülekezet, van egy kérdésem. Azt mondja a Szentírás, hogy Ézsaut Edomnak nevezték. Tessenek nekem mondani egy híres, újszövetségi edomitát, aki gyűlöl Izrael, mert nem Jákobtól, nem a 12 fiútól, a 12 törstől származik, hanem Ézsaunak a leszármazotta, az ő vérvonala. Tetszenek tudni? Döbbenetes, hogy meghatározza valakinek, hol van még az új szövetség ideje? Az Ószövetség első könyvében lapozgatunk. És azt az illetőt, még egy kicsit adok még tippeket, betlehemi gyermekgyilkosság, dereng valami? Nagy Heródes, Edomita, Ézsónak a leszármazotta. Ugye milyen döbbenetes dolgok ezek? Mindannyiunknak vannak vágyai. Mindannyiunknak van étvágya. Mindannyiunknak vannak tervei. A kérdés ma délelőttön hozzád, hogy ki uralkodik kin? Ezek rajtad, vagy te Isten lelkében rajtuk? Mert nem mindegy. Feláldozzuk a jövőnket akkor, amikor az azonnali beteljesülését erőltetjük a mi vágyainknak. Ezt mondja Ézsau, éhes vagyok, adj ennem, meg kell kapnom most rögtön. És biztos vagyok benne, hogy nem Jákobnak volt az a fősztje, az egyetlen elérhető eledel. Ha jobban szétnéz, ha jobban körülnéz, biztos lett volna valami másfajta elemózsia is. De ez egy döbbenetes dolog, hogy amint megérzi az illatát, amint meglátja, az kell neki. Csodálatos mestere a csapdába ejtésnek, a félrevezetésnek, a vágy felkeltésének, a te lelkednek gyilkosa és ellensége. Hogy valamit úgy, mint egy mézes madzagot elhúz az orrod előtt, és onnantól kezdve, nem akarom lebontani a szószéket, szóval onnantól kezdve erre vágysz. Azt kívánja a szemed, ez van benne a gondolataidban. Elképesztő dolog. Pedig annyi minden más van, ami szintén elérhető, de neked pont az az egy dolog kell. Szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan dolog szerinted a mi életünkben, amit Isten nem képes megadni neked és nekem. Van-e olyan dolog? Ugye, hogy nincs? És van-e olyan dolog, amit nem akar megadni, azért, hogy valóban megelégedett légy te és én? Hogy megelégedettek legyünk, hogy valóban igazi, tartós boldogság legyen a mi részünk? Van-e olyan dolog, amit nem akar nekünk megadni, amit azért tart vissza, hogy bosszantson, hogy nekünk rossz legyen, hogy szenvedést okozzon? Ugye nincs? Mi mégis azt gondoljuk, hogy valamiről lemaradunk, hogy valamiből kimaradunk, hogy nem lesz részünk benne. Miért? Mert nem ő az egyetlen, aki az életed fölött rendelkezni akar. És még egyszer, a legnagyobb félrevezetés az, hogy igazából ne is gondolja következményekre, ne gondolja holnappal, csak gondolja mával, az itt és mostal. Az igazság az, hogy felnőtt az enyém után egy olyan generáció, itt nem akarok ilyen generációs különbségeket menni, mindannyiunkról beszélek igazából, és ez egy tudatos kultúra is a mai társadalomban, amit kiépítenek bennünk, hogy mindent megszerezni azonnal. Az egy dolog, hogy a dolgok már nem tartósak, már nem is javíthatóak sokszor, ki kell dobni, le kell cserélni, vegyél újabbat. Szerezd meg itt és most. A legnagyobb dolog, amit szintén elérnek az embereknél, hogy vásárolj mindent hitelre, olyan pénzből, ami még nincs is meg, amit még meg sem kerestél. De megszerezheted most, ami itt van, amire vágysz, amire szükséged van, ami kell, nem? Ja, hát majd 20-30%-os, vagy még magasabb kamatra. De ez akkor nem számít. A jövő ilyenkor minket nem érdekel. És az egész világ ezt a sátáni tervet követi, ezt a démoni tervet hajszolja, mert ez csillapítja és kielégíti az adott pillanatban a vágyainkat. Feláldozzuk a jövőnket akkor, amikor az ideig valóra koncentrálunk, és nem az örökké valóra. Még egyszer megkérdezem, mennyire kóstálnál, mennyire becsülnél egy tál levest mondjuk? Mennyibe kerül? Pár száz forint. És mi volt, amit cserébe adott, amikor első szülöttségi jogát egy pillanat alatt eladta Ézsau? Meg lehet, fel lehet egyáltalán becsülni, hogy mi volt annak az értéke, amit egy pillanat alatt a gyengeségben eldobott magától? Végig gondoltad-e már, hogy hány példát ad számunkra a Szentírás, amikor arról beszél, hogy még Isten gyermekei is, de általában emberi életeken keresztül ez döbbenetesen van illusztrálva, hogy hogyan vagyunk képesek a pillanat tört része alatt ideig való dolgokért feladni az örökkévalót, beleértve az üdvösséget is. Mondtam, hogy ne hozz döntéseket akkor, amikor éhes vagy. Itt van a legszebb példa talán. Ézsaué. Ne hozz döntést, hirtelen döntést, amikor mérges vagy. Tudom, hogy te még soha nem hoztál ilyet, én annál többet. De legyen itt egy bibliai példa. Emlékszel, Saulra, hogy mit képes csinálni akkor, amikor kiderül, hogy a fia Jónátán, a barátját, Dávidot segíti és menti? Azt írja a Biblia, hogy egy dárdát ragad, és át akarja vele ütni, át akarja döfni. Mit képes megtenni az ember, amikor mérges, amikor kifordul magából, amikor indulattal cselekszik a saját gyermekét megölni? Igen. A Biblia szerint igen. Vagy mit nem képes tenni az emberrel a depresszió és a magány? Amikor ott van Illés prófét, amikor azt hiszi, hogy teljesen magára maradt, ő az egyetlen az egész népben, aki nem hajtott térdet a Baál bálványa előtt. És úgy imádkozik Istenhez, hogy kész vagyok meghalni, vedd el az életem, miért élek, mi értelme van ennek az egésznek? Van ilyen? Ó, hogy ne lenne? Vagy amikor fáradt vagy, és ott van az a názír, akinek soha nem érte borotva a fejét, és ott van mellette ez a nő, nem célozgatok, csak mondom, hogy nő, és azt mondja neki, hogy te nem szeretsz engem igazán, nem az enyém a szíved. Hát ha igazán szeretnél, ha igazán az enyém lenne a szíved, akkor most már végre elárulhatnád, hogy miben van a te erőd. És azt mondja a Biblia, hogy Sámson miután ezt hallja napokon, heteken keresztül, halálosan belefárad. És abban a pillanatban kiadja a titkát. A többit tudjátok. Úgy szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra még egyszer, hogy milyen az, amikor ideig való, igazából semeddig nem tartó dolgokért képesek vagyunk feladni az örökkévalót. Igen, akár még az üdvösséget is. A napokban koncertezett egy fiatal ifjú hölgy a szigetelőkkel, nem a tetőszigetelőkkel, mindegy. A helyzet az, hogy tessenek rákeresni ennek a fiatal hölgynek a fotóira az interneten. Tetszenek majd látni ilyen háromszögbe formált kezeket, meg hogy kukucská rajta keresztül, meg hogy milyennek a jelentősége. Csak azért említem itt fel, mert manapság egy bizonyos szinten túl nem lehet lépni, ha csak valaki el nem adja a lelkét. Nem lehet bizonyos sikerekre, bizonyos státuszra, csillagként, celebként tekinteni, ha csak nem áldozod a valamit. És ma ez egy döbbenetes dolog, amiről a gyermekeinknek, fiataljainknak hallani kell, hiszen mindenkit vonz a nagyság, a hírnév, a pénz, akármi, ami ezzel jár, hogy ennek bizony ára van. És tessenek ezt is látni akkor, amikor erre vágyunk. Feladni az örökkévalót az ideig valóért? Remélem, a te válaszod velem együtt az, hogy soha. Az igazság az, hogy mi utolsó szempontként vesszük figyelembe azt, aminek lelki hatása is van ránk. Akkor, amikor egy ilyen pillanatban döntés helyzetbe jutsz, vagy fogalmazzunk így, döntés kényszerbe jutsz, kérdezd meg magadtól. Megéri? Megéri? Bölcs dolog ezt a döntést meghozni? Helyes döntést hozok? Vajon Istennek tetsző döntést hozok? Mert az igazság az, hogy ami nem tart örökké, azért nem éri meg ilyen áldozatot hozni. Hogyan mondja Jobb? Mesztelenül jöttem erre a világra, és mesztelenül fogok eltávozni belőle. Mert semmit, de semmit nem vihetünk magunkkal. És mindaz, ami számít, mindaz, amit megszerezhetünk már ebben a földi életben, ami valóban tartós, ami valóban örökkévaló, azt Isten képes megadni. És tanuld meg, hogy az ő akaratán kívül igazából soha nem lehetsz boldog. Nem számít, mit érsz el az életben, azt az időt, azt az energiát, azt a pénzt, amit a pénz hajszolására fordítasz, a családtól, talán a gyermekeidtől veszed el. Az, amit inkább ezt a részt nem folytatom. Hadd fejezzem be azzal. Isten igéje ma arra hív és arra eszméltet, arra figyelmeztet, de egyben arra bátorít, hogy a te életedben is jöhetnek ilyen gyenge pillanatok, amikor sebezhető vagy, amikor kísérthető vagy, amikor nagyon könnyen botlasz. Isten lelkére figyelj, az ő vezetésére, az ő tanácsára, és ebben különösképpen legyen az igaz, hogy ha valamit teszel, azt tedd Istennek a dicsőségére. Hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Oly sok minden van, ami a szem előtt van, ami kézzel fogható, de köszönjük a lelki üzenetet, hogy mi tudjunk és merjünk mindig tovább látni. Te ismered, kegyelmes Istenünk, a jövendőt, minden egyes életet és sorsot te irányítasz, és mi abban a bizalomban, és azzal a bizalommal jövünk te hozzád, a kegyelem király székéhez, hogy még egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről a te akaratod nélkül. Bocsáss meg nekünk, kegyelmes Istenünk, a mi rossz döntéseinket, a mi elhamarkodott döntéseinket, azt, hogy minden más tanácsosra hallgatunk, csak egyedülre át nem. Bocsáss meg, hogy siettetünk dolgokat az életben. Mint hogyha nem lenne miénk minden az örökké valóságban, mert te felünk jót terveztél. Köszönjük neked azt a bizonyosságot, hogy a tiéd vagyunk, hogy a te kezedből semmilyen földi és föld alatti vagy mennyei erő ki nem üthet és tőled el nem választhat. Köszönjük, hogy ebben a bizonyosságban jöhetünk hozzá gyermekeidként. Add, hogy amit a régiek megírtak, szolgálja mindig tanúságunkra. Mert a te ígéd örökkévaló. Köszönjük neked
ezt a testvéri közösséget. Szeretnénk fohászkodni így ebben a közösségben a te lelked vigasztalásáért, a gyászoló család, családok fölött. Hiszen akkor, amikor az emberi szavak olyan üresek, olyan semmit mondóak, akkor jöhet a gyalázatos vigasztalók után az egyetlen csodálatos vigasztaló, a te lelked, és az ő jelenléte enyhülést is ad. Szeretnénk imádkozni az úton lévőkért, a gyülekezetnek az előjáróért, tagjaiért, kicsikért és nagyokért, a hamarosan iskolát kezdőkért, te légy és maradj, Urunk, ennek a gyülekezetnek és mindnyájunknak őriző pásztora. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem testvéreknek az iratterjesztésnek a szolgálatát, a reformátusok lapját, ami megérkezett, és azt, hogy az elmúlt időszaknak az igehirdetéseit nyomtatásban is megtaláljuk az iratterjesztésben. Szomorú szívvel hirdetem, hogy elhunyt dr. Fónyad László testvérünk, Dél-Pesti Kórháznak főigazgató orvosa. Temetésére Mondonon kerül majd sor, augusztus 26-án pénteken délelőtt 10 órakor Fónyad László presbiter testvérünknek és egész családjának vigasztalódást kívánunk. Az Úr legyen és maradjon a gyülekezet őriző pásztora. Kérem, keressük ki záró énekünket. A már énekelt 220. dicséretnek énekeljük az utolsó két, azaz 6. és 7. verseit. Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez. A 220. dicséret 6. és 7. verse után énekeljük együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt, egészségedre, és ezután... itt Pest Erzsébeten minden megvan egy kicsit variálva. Szóval most fogadjuk az áldást, utána éneklünk, aztán himnuszozunk, és aztán kezet fogunk. Kérem, álljunk fel. Kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Most énekeljük a 220. dicséretnek a 6. és 7. verseit.